Múlt héten kezdtük el a zsidókhoz írt levelet tanulmányozni, most a zsidókhoz írt levél első fejezetének a negyedik versétől olvasom az igét a második fejezet negyedik verséig. A fiú annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha, fiam vagy te, ma nemzettelek téged, majd atyává leszek, és ő fiammá lesz. Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét így szól. Imádja őt az Isten minden angyala. És az angyalokról ugyanezt mondja, angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűzlángjává, de a fiúról így szól. A te trónusod örökké megáll, ó Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot, ezért kent fel téged az Isten, a te Istened örömalajával társaid fölé. Te vetettél, Uram, alapot a földnek kezdetben, és a te kezed alkotása az ég. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz, és azok mind elavulnak, mint a ruha, és összegöngyölíted őket, mint egy palástot, és mint a ruha elváltoznak, te pedig ugyanaz maradsz, és esztendeid nem fogynak el. Az angyalok közül kinek mondta valaha, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Vajon ezek nem szolgáló lelkeke mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget? Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először? Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra, Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét. Továbbra is abból hallunk, amiről múlt héten mondtam, amiről azt mondta egy Biblia magyarázó, Biblia tudós, hogy a zsidókhoz írt levél bizonyíthatóan a legnagyobb keresztény prédikáció, amit bármikor leírtak, a zsidókhoz írt levél nem levél, hanem igehirdetés. És az igehirdető előtt, akire úgy utalok legtöbbször, mint a szerző, az igehirdető előtt egészen konkrét, ugyanakkor roskasztóan felelősségteljes cél áll. Azért szól, hogy a hallgatói ne sodortassanak el attól a hittől és attól az élettől, amelyet Isten utolsó teljes szavában, a fiúban, Jézusban magukhoz öleltek. Márpedig, amint bővebben láttuk múlt héten, most már csak röviden utalok rá, nagyon nagy erők vannak, amelyek elszakítanák ezeket a feltehetően Rómában élő zsidó hátterű Krisztus követőket, keresztényeket a hittől. Sok éven át tartó nyilvános megszégyenítés gyaláztatásá mögöttük, többeket börtönbe vetettek, többeknek elkobozták a vagyonát, de az üldözés csak erősödött, vezetők valószínűleg mártírhalált haltak, és ki tudja, hogy nekik mikor kell fizetni az életükkel Jézus követéséért. Lépjünk hát ma is be az ő történetükbe, hogy aztán más emberként jöjjünk ki onnan. Sodrásban. Először lássuk a sodródást. Jó ismert képek jelenhetnek meg előttünk. Az elszabadult ár, amely közepén egy kétségbe esetten kapaszkodó embert látunk, aki a szárazföldhöz, vagy egy sziklához, egy biztos ponthoz ragaszkodik teljes erejéből, miközben hatalmas erő, hatalmas sodrás vinné őt el a tökéletes pusztulásba. Nagyon mélyen bennünk élő kép. Vagy a lassan, méltóságosan hömpölygő csendes folyó, amelyen egy eloldódott ladik sodródik valamerre gazdátlanul. vagy a dinnyehé, amit visz a víz, vagy a döglött hal, amely többé nem úszik már az árral szemben. Sodródás. Az őszi falevél, amelyet kerget a szél. Elszakadt a fától, amihez tartozik, ki tudja, hova jut. Az autó, amely nem tudta bevenni a kanyart, és összetört. Sodródás. A tömeg, amely elsodor, eltérít eredeti szándékunktól. Az ember, aki magának sem tudná megválaszolni, hogy honnan, hová. A szeretetéhes, aki mindig valaki más karjai között találja magát. A mindeg újra szomjazó, aki amikor valamit felismer, lelkesedik, letáborozik, de csak azért, hogy amint megcsapja valami újnak, másnak a szele, azonnal sátort bontson és tovább álljon, mert az már régi, ismert, és azt maga mögött hagyja. Sodródásban vagyunk, szembe találkozva olyan erőkkel, amelyek elszakítanának, körülvéve olyan erők által, amelyek irányítanak, visznek, rángatnak, magukkal ragadnak, mert már megtörték az ellenállásunkat. Vagy éppen küszködve, evezve a sodrással szemben, vagy magunkat megadva, céltalanul lebegve. A sodródásnak nagyon-nagyon erőteljes képei élnek mindannyiunkban. A szerző, ez az igehirdető azt szeretné elérni, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Így írja, hogy valamiképpen el ne sodródjatok. Szól hozzánk, szól értünk. És tudjuk, hogy mennyire igaza van, mert bármikor elsodortathattunk, nagyon könnyen. Mert közelebb érve ehhez a témához, mondjuk ki, sokan sodródtak el, sokan sodródnak el, sokan ebben a pillanatban ott vannak ezen a ponton, hogy elsodródnak vagy nem a Jézus Krisztusban való hittől. Akik megragadták, akik örvendeztek benne, akik ragyogtak, akik szerettek, akik fogadalmakat tettek, akik imádkoztak, akik másokat bátorítottak, akik keményen küzdöttek, de végül elsodródtak. Ott és akkor, Krisztus után a 60-as évek vége felé Rómában, az üldözések, a külső támadások, a hihetetlen nyomás miatt, itt és most, Budapesten, számos mások miatt. Elsodródott, mert a problémája, a gyengesége, a hiánya nem úgy oldódott meg, ahogy szerinte Istennek tennie kellett volna. Csalódtam, mondja, és közben észre sem veszi, hogy már sodortatik, kergeti a szél. Elsodródtál, mert egyszerűen csak nem ápoltad a kapcsolatot, és úgy lett, mint az a régi barátokkal van. Ha véletlenül összefutsz vele, egészen jól elbeszélgettek, felidézitek a múltat. Aztán pár évvel később, amikor összefuttok, már akkor se találjátok a közös nevezőt. Nem jön vissza a barátság érzése. Észre sem vetted, hogy lett idegen számodra az, aki barátjának mondott téged, és mint barátja az életét adta. Érted? Elsodródtunk, mert valaki megbántott a gyülekezetben. És miért ne vallanánk be nagy egónk, megbántott önérzetünk és büszkeségünk erősebbnek bizonyul Jézus alázatánál. Ha itt ilyenek vannak, ha itt ezt megtehetik velem, kiáltással az ajkunkon észre sem vesszük, hogy magunkat ítéljük el, és magunkat szakítjuk el attól, aki mindent odaadott, hogy nekünk bocsánatot szerezzen. Valahol messze sodortatunk, mert miközben magunkról ezt nem is gondolnánk, valami vagy valami más, mint Jézus, már régen sokkal fontosabb a lelkünknek, mint ő. Az ajkainkon ő, a szívünk mélyén valami, valaki más. Észre sem vettük, hogy mikor vált el a levél a fától, hogy mikor oldódott el a hajó a kikötőtől. Elszakadtunk, elsodortattunk, mert bár Jézus szelíd szeretettel mutatott rá, hogy életünk melyik területén hív változásra, bibliai szóval, megtérésre, bűnbánatra, más életre. Mi nem akartuk azt, amit ő akart. Ó, nem. Az engedelmesség ára helyett az elsodortatás árát választottuk, mert azt gondoljuk, hogy így kevesebbet fizetünk. Ha te velem együtt tudod, hogy annyira vagy robosztus, mint egy őszi falevél, amely még az ágon ül, és annyira vagy önmagadban, Jézus nélkül, élő és eleven, mint az árral úszó döglött hal. És ha tudod, hogy valójában annyira tudod Jézus nélkül, hogy honnan hová tartasz, mint a kapitány nélkül sodródó hajó, akkor jön most a sodródás világából egy másik helyszínre. Lépjünk be, szerzünk el együtt a mennyei trónterembe. A mennyei trónteremben vagyunk, ahol az Atya a fiút ülteti a trónra, és megkoronázza. A mennyei trónterembe visz szerzőnk 7 ószövetségi idézettel, 7 ószövetségi szóval, amelyet úgy idéz, mint Istennek élő szava. Nem is nagyon magyarázza, csak sorolja őket. Istennek 7 szava, amelyben a fiúról és a fiúhoz szól. A mennyei trónteremben vagyunk, ahol az Atya valamit kijelent a fiúról, a fiúnak, nekünk pedig betekintést enged abba, hogy ki ez a fiú, akiről annyit mondott már, hogy különb nevet örökölt az angyaloknál. Kicsoda ő? Fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Majd atyává leszek, és ő fiammá lesz. A mennyei trónteremben különleges lények, mennyei lények, angyalok serege veszi körül Istent. Ott van mind. De ki az, akinek az Atya ilyet mondott, hogy az én fiam vagy te? Ki más van az egész teremtett világban, mennyieken és földieken túl, vagy ezek között, aki úgy nevezhetné őt az Atyának, ahogy a fiú Jézus teheti? Amikor az a kérdés, hogy milyen külön nevet örökölt ő az angyaloknál, minden mennyei seregeknél, minden szellemi lényeknél, akkor a válasz az azt a nevet, hogy ő a fiú. Fiam vagy te. Isten király udvartartásában, elvégre a trónteremben vagyunk, lássátok és képzeljétek el, ott vannak az angyalok, akiket az Ószövetség sokszor nevez Isten fiaknak. De micsoda különbség? Amikor az Atya, ezt olvassuk, bevezeti a fiát az ő világba, a világba, és itt a megfeszített, meghalt, majd feltámadt és az Atyához emeltetett Jézus mennybe belépéséről van szó. Amikor az Atya beviszi Jézust, beengedi Jézust, aki elvégezte a megváltás nagy munkáját, beviszi a fiút a mennyei trónterembe, mondjuk így, akkor így szól, imádja őt az Isten minden angyala. Leborulnak előtte a mennyei seregek, mert véghez vitte az Atya megváltó tervét. Hogy értsük Pál apostol, mert ugye ő mindig fiú volt, de Pál apostol ezt egy másik helyen így világítja meg. A halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Az ember Jézus, a megfeszített, meghalt, feltámad, úgy vonul be a mennyei dicsőségbe, mint akire az Atya ránéz. Mert ők ezt képzelni, az Atya, aki elküldte őt, a fiú Jézus, aki eljött ebbe a világba, ott hagyta az angyali dicsőséget, ott hagyta a mennyei tróntermet, ott hagyta a mennyei gazdagságot, miért? Értünk? Emberré lett, szolgává lett, emberként, szolgaként meghalt, elhordozta a kínhalált, a kereszthalált, a pusztulást, az Atya nemet mondott rá, elhagyta őt, alászállt a poklokra, de feltámasztotta, magához emelte, és ránéz. Én fiam vagy te. Végig csináltad, amit vállaltál. Végig vitted a megváltás nagy művét. Értjük, mi történik a trónteremben? Jön a fiú, és az Atya azt mondja, az én fiam vagy te. Szerző meg azt mondja, kinek mondott még ilyet Isten? Melyik angyalnak? Kinek mond még ilyet az Atya? Senkinek. Ő a fiú. Másodszor azt látjuk, hogy ki ez a fiú, milyen ez a fiú. Ha jól figyelünk ezzel a magával ragadó mennyei jelenetre, meghalljuk, hogy mit tesz. Azt mondja az atya, a te trónusod örökké megáll, ó Isten, és királyi pálcád, az igazság pálcája. Figyelitek? Az atya Isten mondja a fiúnak, hogy a te trónusod megáll örökké, ó Isten. Ki ez a fiú? Aki örökké való Isten. És aki igazságban uralkodik, azt mondja, aki gyűlölte a gonoszságot és szerette az igazságot. Igaz? Annyira, hogy belehalt, hogy gyűlölte a gonoszságot és szerette az igazságot ebben a világban. És azt mondja, így uralkodik. És közben azt mondja, hogy gyorsan hasonlítsuk hát össze ezt az urat, ezt a királyt, Jézust a mennyei lényekkel, az angyalokkal. Angyalait szelekké teszi és szolgáit tűzlángjává. Fantasztikus. De mi ez ahhoz képest, aki a fiú, aki soha meg nem változik, aki az örökké való Isten, az angyalok változnak, Jézus nem változik, mondja. Utána arról beszél, hogy a föld és az ég, mondja Isten, minden fenséges volta ellenére olyan, mint egy gyönyörű, szép szövésű, értékes ruha. Azt a képet használja, mint egy palást. Ami elavult. Tudjátok, mi lesz ebből 100 év múlva? 50 év múlva? Semmi. Olyan, mint egy szép ruha, azt mondja, az egész teremtett világ. Gondolj erre, van egy gyönyörű ruhád. Lehet, hogy felvetted ma, lehet, hogy nem. Az a ruha, amit amikor felveszel, akkor mindig gyönyörűnek érzed magad. Férfiak kedvéért, elegánsnak. Csak eltelnek az évek. És nem veszed észre, hogy a kedvenc ruhád már egy kicsit fakó, kopott, nyúlik, kiszakadt. Neked még mindig a kedvenc ruhád. Mindenki más látja már, hogy hát ez már... És azt mondja, a földről és az égről azt mondja itt Isten, azok elpusztulnak, de te a fiú megmaradsz. Azok elavulnak, mint a régi ruha. Összegöngyölíted őket, mint egy palástot. De a fiú Jézus annyira valóságos, annyira örök, és persze mindaz, aki hozzá tartozik, hogy még az ég és a föld is csak mint egy szakadt ruha, de ő örök. Ki van még hozzá hasonló? Végül abba is betekinthetünk harmadszor, itt a mennyei trónteremben, mi, akik a másik oldalon és a másik felünkkel ugye sodródunk, hogy mit várhatunk. Ülj az én jobbomra, szól az atya, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Ez nagyon fontos. Ő uralkodik, de van még ellenség. Ő uralkodik, de van még ellenség. Ezért az erők, ezért csodortatunk el, ezért csodortatnak el. Ő uralkodik, de közben itt valahogy úgy tűnik, mintha néha nem uralkodna, hanem hatalmas erők szakítanának el tőle. És akkor azt mondja, hogy ez nem véletlen, ez nem hiba, hanem az atya terve. Igen, megkoronázta. Ülj az én jobbomra, a dicsőség helyére, amíg összes ellenségedet lábad zsámolyává teszem, azaz amíg majd tapodni fogsz rajtuk, amíg le nem győzöd őket teljesen. A fiú megkoronázása és végső dicsőséges és teljes hatalomgyakorlása között idő telik. Idő, amely arra adatott, hogy megismerjék őt, hogy megbékéljenek vele. Igen, ellenségei a mi ellenségeink is, de az ellenségeink órái megvannak számlálva, mert ő uralkodik. A trónteremben halljuk, látjuk és hisszük, hogy hamarosan vége lesz minden ellenségnek, mert ő az Úr. Mert egyedül ő a fiú. Mert egyedül ő az, aki örökké való, és nem változik, és nem múlik el, és nem változtatja meg magát. És mert ő uralkodik. Értitek? Amint ezt hallod, amint ezt látod, ha valóban ott vagy előtte a jelenlétében, erő árad beléd. Erő árad azokba, akiket üldöznek, gyaláznak, börtönbe vetnek, életük elvesztésével fenyegetnek Jézusért. Ha ezt látod, erő árad beléd, aki úgy látod eddig, hogy csalódtál abban, ahogy a fiú kormányoz, mert nem úgy alakult az életed, a vágyad, ahogy szeretted volna. Aki ezt látja, abban vágykél,
aki messze sodródott tőle, annak a szívébe újra vágy kér, hogy közel legyek hozzá, mert vele akarok lenni, mert nincs más olyan, mint ő. A megfeszített és a feltámadt, megdicsőjült fiút szemlélve, ha őt látod a mennyei trónteremben, alázat fakad a büszke, sértett, önérzetes szívünkben, értitek? Mert van kit magasztalni és dicsőíteni, nem kell már, hogy én legyek a középpont, és ha valaki csúnyán néz rám, én azonnal kiakadok mindenkin, mert mit képzelnek ezek rólam meg magukról, értitek? Jézus örökkévaló uralmában gyönyörködve felismerjük, hogy milyen hiába való dolgot engedtünk a szívünk középpontjába, ahol ő neki kéne lenni, hogy milyen hiába való dolgot kergetünk, álmodunk róla, ahelyett, hogy egyedül ez a csodálatos, különleges fiú az Úr lenne ott. A fiú uralmát látva megnyílunk az engedelmességre örömmel és hálával, és megtérünk abból, amit különben nélküle úgy gondoljuk, hogy anélkül nem tudunk élni, és nem elmenekülünk tőle, mert bele akart szólni az életünkbe. A trónteremben a sodródók különös dolgokat hallanak, és látnak. És nem véletlenül idézi fel a tróntermet. Ez az ige hirdető. A sodródó megtört keresztények számára, mert tudja, hogy egyedül Krisztus dicsőséges látása és átélése az, ami nagyobb vágyat adhat a szívükbe, ami megerősítheti őket, és ami megtarthatja őket a nyomások közepette. De ezért tud még valamit ez a mi igen hirdetünk. Azt is tudja, hogy ez a pillanat nem elég. Hé, megragadott? Ha ezt most valakit megragadott, ez a pillanat nem elég. Mert ott vagy a jelenlétében, mert látod őt, mert az Isten tiszteleten találkozol vele és dicsőíted őt. De kimész, és az első kanyarba találkozol az ellenséggel. És akkor mi lesz? És ezért a szerző egy nagyon erőteljes, nagyon komoly felszólítással szól, fordul a hallgatók felé. Az első felszólítás ebben az ige hirdetésben. Figyeljetek! Figyeljetek! Ezért tehát, mindaz, amit eddig elmondott, azt mondja, ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Figyeljünk, fordítsuk oda a füleinket, szegezzük oda a szemeinket, folyamatosan tartsuk magunk előtt. Kire vagy mire figyeljünk? Azt mondja, a hallottakra. És nem lehet nem észrevenni, hogy a sorok párhuzamban állnak a bevezetővel. Emlékeztek, aki itt volt múlt héten, ezzel kezdődik, hogy miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, most a fiú által szólt hozzánk. És itt azt mondja, figyeljetek a hallottakra, figyeljetek arra, akiben Isten szólt, figyeljetek a fiúra, figyeljetek Jézusra, szegezzétek a szemeiteket őrá, az evangéliumra. Ezen a ponton a mai bibliai szakasz először is arra figyel, és felhívja a figyelmet, és erre ki kell térnem röviden, hogy kire ne figyeljünk. Figyeljünk a fiúra, Jézusra, de arra is lesz, hogy kire ne figyeljünk. És lehet, hogy valaki úgy érzi, hogy erről felesleges beszélni, de vigyétek el, hogy nem felesleges beszélni. Az angyalokra ne figyeljünk. Nem véletlen, hogy a szerző végig azt bizonyította, hogy Krisztus nagyobb az angyaloknál. A zsidó gondolkodás szerint az angyalok közbenjárásával adatott a mózesi törvény, az Istennel való szövetség dokumentuma. Valószínű, hogy ezek a címzettek, akik visszamennének a zsidó hitbe, a zsidó vallásba, a nyomás miatt, ami rajtuk van. Valószínűleg Jézust elkezdték egy szintre engedni az angyalokkal. Jézus is egy közvetítő, az angyalok is közvetítők. Jézus is egy szellemi lény, nem, ő ember is. Talán az angyalok is elkezdték összekeverni. És ma is sokan, na sokféleképpen keresik az utat Istenhez. Ma is sokan sokféle közvetítőt találnak, vagy gondolnak ki maguknak. Ma is vannak, akik sokkal inkább el vannak foglalva ebben az egész lelki keresésben, spirituális keresésben, hogy a vélelmezett őrangyalukkal lépjenek kapcsolatba. hogy egyre több ember mindenféle ezoterikus beszél arról, hogy milyen angyalok vesznek minket körül, és hogyan kell velük kapcsolatba lépni. És van ennek egy ilyen keresztény hagyományos útja, ez az őrangyal történet. Igen, Isten angyalokat rendel mellénk, de mi soha ne figyeljünk, vagy keressük az úgynevezett őrangyalainkat. Vannak, akik hatalmas szellemi lényekkel, általuk angyalokkal nevezett közvetítőkkel lépnek kapcsolatba médiumokon keresztül, akik számára ez az Istenhez vezető út. Vannak, akik régi gnosztikus tanúkat felemlegetve számos isteni kisugárzásról, emanációról beszélnek, akik közül számukra egy Jézus, egy Krisztus, de sok más is van, aki ugyanolyan értékű és ugyanolyan jellegű. És ezért annyira fontos ma, hogyha valaki Isten felé megy, akkor arra figyeljen, akiben Isten szólt, egyedül Jézusra. Mert az igazi titok, az igazi szépség, az igazi fenség, az igazi hatalom, amely megváltoztat, nem az angyalok, hadd tegyem hozzá, nem más közvetítő, nem szellemi lények, nem halott emberek, bocsánat, szentek, nem, hanem egyedül a Fiú, Jézus Krisztus. És közben de jó tudni, hogy igen, a menny telített Isten teremtményeivel, és mindezek Istent imádják. És de jó tudni, hogy igen, amikor mi összejövünk, és imádjuk Istent, és magasztaljuk őt, angyalok seregével együtt tesszük. Igen, az angyalok Isten csodálatos szolgái, mondja, akik elküldettek szolgálatra, hogy minket szolgáljanak az angyalok, értitek? Ezt is mondja. Kálvin János azt mondja erről, Isten mennyei seregeket rendelt szolgálatunkra, hogy üdvösségünket gondozzák, és azok állandóan munkában vannak érettünk. Micsoda vigasztalás! Micsoda bátorítás! Hogy Isten a különleges lényeivel, akik a szelek, akik a tüzek számára, akik a követei, azon munkálkodik, hogy bennünket, sodródókat valahogy bekísérjen az üdvösségbe. Értitek? De ne őt keressük, ne őket hallgassuk, ne velük akarjunk kapcsolatba lépni, hanem az egyedüli Fiúval, a tökéletes Úrral, a királlyal, Jézussal. És akkor azt mondja, figyeljetek Jézusra! Figyeljetek Jézusra, keressétek őt! Mi a tétje ennek a figyelésnek? Már végéhez érünk lassan. Mi a tétje annak, hogy újra és újra, nap mint nap, tudatosan odaálljunk Jézus elé? Imádságban, igeolvasásban. Mi a tétje annak, ha ezt nem teszed? A többségünk nem teszi. Mi a tétje annak, hogy a szemeinket újra és újra rászögezzük, és így éljük a napjainkat? Mi a tétje annak, hogy újra és újra tudatosan odahajtsuk a szívünket és a fülünket az igéje hallgatására, egyénileg, a közösségben, házi csoportban, Isten tiszteletem? Mi a tétje annak, hogy rendszeresen éljünk az úrvacsorával, és ne csak úgy, hogy most éppen úgy esett, hogy véletlenül idejöttem, és éppen volt? Miért fontos, hogy ne hagyjuk ki a vasárnapi Isten tiszteleteket? Mintha az állatkerttel, az alvással, a strandolással, a kertészkedéssel, stb. Egyenértékű pusztán a mi lelki feltöltődésünket, megpihenésünket szolgáló szabadidős program lenne az Isten tisztelet. Mi a tétje annak, hogy nap mint nap, vasárnapról vasárnapra, újra és újra odahelyezzük magunkat Jézus jelenlétébe? Azaz, mert erről van szó, figyeljünk! Annyi, hogy nagyon könnyű elsodródni úgy, hogy észre sem vesszük. És ugyanakkor azt mondja ez a szerző, nagyon könnyű elsodródni úgy, hogy észre sem vesszük, és ennek félelmetes következményei vannak. Ez a tét. És azt mondja, azért, miért? Visszautal az angyalokra és a mózesi szövetségkötésre, az ószövetségre. Azt mondja, ha nem lehetett következmények nélkül Isten népének, Izraelnek, a zsidóknak figyelmen kívül hagyni azt a hatalmas kegyelmet, amit Isten nekik a 10 parancsolatban, a szövetségkötésben adott. Mert azt mondja, ha ez az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt,
hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta az igazságos büntetését, akkor ez a sokkal nagyobb, amiről a mennyei trónteremben látunk, ez a sokkal nagyobb üdvösség, ez a sokkal nagyobb isteni ajándék, ez a sokkal nagyobb isteni áldozaton alapuló üdvösség, élet, közösség Jézussal. Ez vajon következmények nélkül figyelmen kívül hagyható? Azt kérdezi a szerző, ha ők fizettek az elutasításért, mi lesz velünk, ha figyelmen kívül hagyjuk, amit kaptunk? És tudjátok, mi erre a válasz? Hogy mi olyan olcsóvá tettük Jézus kegyelmét, hogy azt gondoljuk, hogy semmi sem lesz. Hiszen Jézus kötelezően a megbocsájtás bizniszben van. Akármit is teszünk, valamint neki dolga, hogy mindent eltűrjön tőlünk. És ezért nagyon könnyen azt gondoljuk, hát kicsit elsodródom, nem baj, majd, ha úgy látom jónak, visszatérek. Értünk szól, értünk ilyen kemény, értünk vitt a trónterembe, és értünk appellál a következményekre. A szerző rámutatva a hálátlanságunkra, nekünk szegezi a kérdést. Hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk így nagy üdvösséggel, amit az Úr Jézus hirdetett először? Hogy ne lenne következménye a nem törődömségnek, a hálátlanságnak, a közömbösségnek? Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, Jézus Krisztusra, az evangéliumra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, vannak, akik úgy látják magukat most, mint a leszakított falevél, amelyet sodor kerget a szél. Hadd lássák most úgy, hogy te ölelő karoddal utána nyúlsz ennek a falevélnek, és magadhoz öleled, visszaviszed a helyére. Vannak, akik olyan céltalanok, mint egy üres ladika vizen, megy a semmibe. Hadd lássák meg, hogy te ölelő karoddal újra magadhoz öleled őket. Céljuk, értelmük legyen, te üzd be ebbe a ladikba, ebbe a csónakba, te elvezel velük. Vannak, akikben annyi az erő, úgy érezzük, mint döglött halban, amely áralószik, de te most támasz fel, hiszen te vagy az élet, Úr Jézus Krisztus, minden testi, lelki, megfáradásból, elerőtlenedésből. Erősíts meg, hogy újra ússzunk, az árral szemben ússzunk, az élet forrása felé ússzunk, te feléd. Urunk, te vagy az, aki meg tudsz minket tartani, és köszönjük neked, hogy te meg is akarsz tartani. Köszönjük neked, hogy amikor te azt mondod, hogy figyeljünk rád, hogy tegyük ki magunkat újra és újra te neked, hogy adjuk magunkat oda az imádságnak, az igének, a közösségnek, az ige hirdetésnek, a veled való kapcsolatnak, akkor te nem egy békjót, nem egy igát teszel a nyakunkba, hanem meghívsz a veled való csodálatos közösségbe, és elénk jössz, és vársz, és munkálod mindezt bennünk. Hiszen te váltottál meg minket, és te vagy az, aki végigviszel bennünket ezen az úton, amíg megérkezünk a te atyai házadba, ebbe a hatalmas nagy üdvösségbe, a veled való közösségbe, az újjáteremtett világba, ahol nem lesz sem gyász, sem halál, sem könny, sem semmiféle ellenséges erők, sem betegség, sem halál, ahol a te győzelmed, Úr Jézus Krisztus, teljes lesz. Ezért dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki engedelmes fiú vagy, és azon a szívünkben, hogy leborulunk előtted, és minden érdemünket, sikerünket, minden elért eredményünket, mint egy koronát letesszük, és azt mondjuk, hogy mindez a tiéd, mindez téged illet. és akik nem koronával elért eredményekkel, büszke szívvel jövünk, és tesszük mindezt le alázatban. Mások meg úgy jövünk, mint akik rongyokban vagyunk, vagy csupaszon, vagy koszos feslet rongyokban szakadtam. És így jövünk eléd, és ezt is letesszük, mert te most fehér ruhát adsz ránk, felöltöztetsz királyi, el nem avuló, gyönyörű mennyei ruhába és öltözetbe. Így jövünk eléd, hát, ahogy most dicsőítünk, magasztalunk téged, és kérünk, hogy munkálj bennünk, és eléd hozzuk a könyörgéseinket, a gyülekezetünkért, a lakótelepért, a városért, az országért, a hatalmasokért, a politikusokért, a vezetőkért, ebben az országban, Európában, az egész világon. Adorunk, hogy felismerjék, hogy te vagy az Úr, és eljussanak arra a pontra, amikor leborulnak előtted, hogy csókolják a fiút. Kérünk téged, Urunk, így hadd tudjuk, hogy minden a te kezedben van. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.